rólam szólnak imád. Mert senki se lát, senki se lát.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Eredményes a védekezés Magyarországon a ragadó száj és körönfájás betegség ellen. Új kitörés nem történt, a vírus sikerült keretek között tartani, hangoztatta az agrárminiszter az állategészségügyi operatív törzsülését követően. Nagy István elmondta, a betegséggel érintett 4 telep közül 2 mentesítése megtörtént, jelenleg zajlanak a fertőtlenítési munkálatok. A másik 2 telepen ma kezdődnek a mentesítési felszámolási folyamatok, amelyek a remények szerint a hétvégére befejeződnek. 749 telepen 60 ezer vérvizsgálatot végeztek, amelyek közül mindegyik negatív volt a száj- és körönfájás betegségre. A tegnapi magyar közlönyben megjelent a kormány döntése a vírus elleni védekezés többlet támogatásáról. Az állam a betegség gyors megfékezésében és felszámolásában érdekelt, ezért a kártételek csökkentés érdekében az élelmiszerlánc felügyeleti szervek számára biztosítani kell a betegség elleni védekezéshez szükséges feltételeket. A pénz biztosítására Orbán Viktor miniszterelnök Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert bízta meg, akinek a 2025. évi központi költségvetésből 307 millió forintot kell átadnia, a korábbi eszközbeszerzési tilalom alól is mentesítik a szaktárcát. Március végéig az államháztartás központi arrendszere 2554 milliárd 100 millió forintos hiánnyal zárt, egy hónap alatt 831 milliárd 200 millió forinttal, ami meghaladja az időarányos teljesítést, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Felhívják a figyelmet arra, hogy ebben a hónapban ismét jelentős kifizetésekre került sor egyes prémium magyar állampapír sorozatoknál, emiatt és a dollár kötvények kamatfizetése miatt többet fordított a kabinet a kamatkiadásokra. Emellett jelentős összegű kifizetése került sor a közüzemi szolgáltatásoknál a rezsivédelmi támogatásokra. Ugyanakkor magasabban teljesültek a központi arrendszer adó- és járulékbevételei, különösen az ÁFA-ból. Magyarország nem elpazarolja, hanem befekteti az uniós forrásokat a jövő versenyképességébe, így az Európai Unió is versenyképesebbé válik. Erről beszélt a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a versenyképességi operatív programok 18. nemzetközi konferenciáján. Navracsics Tibor felidézte, hogy a 2014-20-as pénzügyi időszakban az élvonalban végzett Magyarország az uniós források felhasználásában, és a jelenlegi időszakban sokkal nehezebb körülmények között is a mezőny élvonalába tartozik. Nagyon fájdalmas az, hogy a mai napig még szembesülnünk kell időnként felfüggesztésekkel 3 operatív program esetében, fogalmazott. Az Európai Bizottság teljes kölcsönös ipari vámmentességet ajánl az Egyesült Államoknak. Ursula von der Leyen bizottsági elnök közölte, az Unió nyitott egy korrekt megállapodásra, de készen áll arra is, hogy nagyon kemény válaszlépéseket tegyen, ha Washington nem hajlandó engedni. A tagállamok kereskedelmi miniszterei tegnap Luxemburgban egyeztettek a lehetséges uniós válaszlépésekről. A bizottság célja, hogy csökkentse a függőséget az Egyesült Államoktól és megerősítse az EU pozícióját Dél-Amerikában és Dél-Kelet-Ázsiában. Az amerikai elnök nem tartja elegendőnek az Európai Unió javaslatát, amely kölcsönös 0%-os vámot ajánl az ipari termékekre, köztük az autókra is. A Politico brüsszeli újságbeszámolója szerint Donald Trump ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, az USA csak akkor függeszti fel az április 2-án bejelentett az EU-t is érintő importvámokat, ha az Unió vállalja, hogy 350 milliárd dollár értékben amerikai energiát vásárol. Megjöttek a friss inflációs adatok. Márciusban a fogyasztói árak átlagosan 4,7%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Elemzők korábban ennél magasabb 5%-os pénzromlási ütemet valószínűsítettek. Az élelmiszerek ára egy év alatt 7%-kal nőtt, a szolgáltatások 7,5%-kal, a jármű üzemanyagok ára 2,5%-kal mérséklődött, a gyógyszer gyógyáruk 3,1%-kal drágultak. Már csak egy hét van a gépjárműadó befizetésére, ezt április 15-ig kell rendezni, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A sorbanállás elkerülhető vagy automatikus részletfizetés kérhető néhány koppintással a NAV mobil applikációban. Az általános iskolákba idén április 10-11-én lehet beiratkozni, közölt az oktatási hivatal az MT-vel. Minden gyermek, aki augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, tankötelessé válik. A halasztás kizárólag azok esetében lehetséges, akik számára a hivatal engedélyezte, hogy további egy nevelési évig óvodában maradjanak, vagy akik rendelkeznek a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága által kiállított szakvéleménnyel. Az óvodai beiratkozás április 20-ától május 20-ig tart. Végül az időjárásról. Holnap előbb derült lesz az ég, majd erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, csapadék azonban nem valószínű, sokfelé ismét felélénkül a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban mínusz 4 és mínusz 3, napközben aztán plusz 11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Közeledik április 22-e a Föld napja, és az alkalomra készülve egyre több felé szerveznek szemétszedési, szemétgyűjtési akciókat. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Kelemen Tamás egri állatvédőt, a mikrofon másik oldalán pedig én ülök, Tikovics Ernő. A szemétszedés a mostani témánk. Volt régen egy plakát, ami ezzel a szlogennel próbálta felhívni a figyelmet a szemetelés elkerülésére, hogy nem bántja a szemét. Nyilván ez egyfajta kétértelműség, és azt sűrítették bele, hogy nem bántja a szemét a szemét. Hát a szemét, az nem csak a szemünket bántja.
Igen, először is szeretettel üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, másodszor pedig akkor én is belekezdenék, hogy sajnos valóban nem csak a szemünket, hanem akár minket magunkat, most a saját testi épségünknél tovább nem is akarnánk menni. Elég csak arra gondolni, hogy életünkben nagyon kevés emberrel történt már meg, hogy nem lépett például üvegszilánkba, vagy nem hasította ki a lábát egy kiálló dróddarab, vagy ne adj Isten rozsdásszög, és akkor kezdődött a tetanusz és a sürgősségi osztály és egyéb kálváriája. Na akkor mi viszonylag jól védettek vagyunk, ha más nem egy vastagabb talpú cipővel, vagy egy farmer nadrággal ezek ellen, de akkor mi történik azokkal az állatokkal, uram bocsán, növényekkel, amik a természetben élnek, kénytelenek ebben boldogulni, ezt nem tudják kikerülni, és mit mond az állatok ösztöne, hogyha az élet ad citromot, akkor kér hozzá martinit. Tehát ösztönösen, hogyha ők megtalálnak egy szemétlerakót, hulladéklerakót, vagy akár illegálisan létesített szeméttelepet, vagy szeméthalmot, megpróbálnak abból megfelelő mennyiségű életfeltételt kisajtolni maguknak, kisajátítani. Ez lehet táplálék, de sajnos fészekanyag, odubélelék és mi egyéb, ami utána komoly problémákat okozhat.
Nemrégiben hallottam egy előadást, pont a szemételerakók, nem az illegális, hanem a kommunális szemételerakók szerepéről, úgymond idézőjelben a természetben, és kiderült, hogy egyrészt rengeteg madár jár oda enni, tízezrével akár a sirályok, és például Spanyolországban a gólyák nem mennek tovább, mert elég élelmet találnak maguknak a szeméttelepeken, hogy átvészeljék a telet.
Igen, ez egy évek óta egyre erősödő tendencia és jelenség. Amerikában, ha jól tudom, amerikai eredetű a bincsiken, vagyis kukacsirke kifejezés, ezzel az úgymond nagy fehéreket, ahogy mi a háztartási gépeket szoktuk hívni, nevezik, de itt ez esetben nem nagy fehér gépeket, hanem nagy fehér madarakat jelent, a sirálygólya, Szent Ibisz. Ugyanis ez a három madárfaj, ami világszerte a varjúfélék mellett, iszonyatosan nagy számban jelen van a szeméttelepen. Tehát nálunk például életem egyik nagy megmosolyogtató, kicsit tragikomikus gólyás eseménye volt, hogy az általunk felnevelt, visszavadított, tehát tényleg embertől távoli módon nevelt tőlünk, tényleg félő, rettegő, tényleg nem kézzel nevelt, nem leimprintált, elvadult gólyáinkat, amint elengedtük, pár hét múlva már egy vándorló gólya csapattal figyelték meg, ugye gyűrűszámukat leolvasva derült ki, hogy ők azok, kiváló kondícióban voltak, és boldogan lakmároztak a helyőpapi szeméttelepen.
Ehhez csatolnám azt a megállapítást is, ami nem az enyém, nem az én tapasztalatom, megfigyelésem, hogy Magyarországon nincsen már fánfészkelő gólya, csak a helyőpapi szeméttelep környékén.
Igen, de sajnos itt egy kicsit ideje elengednünk azt a népi cukiságot, amit sajnálatos módon adományokra éhező civil szervezetek a gólyáról próbálnak belénk súlykolni, hogy egy édes aranyos kis természet gyermeke. Hát ugye az már a természetvédelmi, hogy angolul mondjam fun fact, hogy egymással meglehetősen durván bánnak, sokkal gorombábban, akár a saját fiókáikkal, mint a nagy marcon a ragadozó madarak, amiktől esetleg mi emberi logikával ezt elvárnánk. Viszont azt sajnos ideje elfelejtenünk a réten békázgató gólya látképét. Nagyon-nagyon kis számban, már-már érdekesség számba megy, hogyha a költési időn kívül valóban természetes élőhelyen látunk ilyen idilli képet, hogy a vízszélén sétáló gólya békát, egeret, pockot vagy netán kis halat zsákmányol, már inkább a szeméttelepek köré koncentrálódnak. Ezzel az a probléma, hogy ugye a fánfészkelő gólya jelensége, ami egy természetes dolog lenne, nem érné őket ennyi áramütés, alapvetően egy természetesebb, egészségesebb közegben nőnének fel. Én nem vagyok ennyire úgymond mikrobiológus, hogy most milyen áramos, netán nem egészséges kisugárzása, vibrálása lehet az oszlopoknak, de egészen biztos vagyok benne, hogy egy szoliter fa félig száraz ágán lévő gólyafészek sokkal kevesebb káros ilyen impulzusnak van kitéve, mint a villanypózna tetején, akár műfészek tartom, vagy anélkül lévő fészekben nevelkedő gólyafiókák. Viszont, mint mondtam, egy probléma, hogy akarva-akaratlanul becsábítottuk a gólyákat a közelünkbe. Ennek egyik oka pont az ilyen hulladék lerakók, ahol nem azért fészkel fán, mert ez egy olyan szép fa, hanem mint minden vadállat, minél kevesebb energia befektetéssel szeretne, minél több táplálékhoz hozzájutni, és a hulladék lerakóban, ugye mi emberek részben saját hibánkból, részben hibánk kívül rengeteg ehető hulladékot halmozunk fel. Itt hosszú távú megoldás egyébként az ilyen lerakóknak számomra ugyan átláthatatlan, de biztosan van építési megoldása rá, ezeknek a lehálózása jelentené. Tehát egy olyan nem begabajodás veszélyes hálószerkezet, hogy madarak oda, mondjuk urambocsá galamb méret fölött, de inkább már azok sem, ne tudjanak bemenni, de ha rászáll, ne tudjon beleakadni, belegabajodni. Ez lenne az egyik megoldás. A másik megoldás, ami sajnos a nagyméret miatt nem lehetséges, akár ultrahangos vagy bármilyen riasztóval folyamatosan távol tartani a madarakat ezektől a létesítményektől. A harmadik megoldás pedig már-már kicsit azt kell mondjam, hogy a civilként működő madármentő szervezetek kezében van, ugyanis tendencia lett, hogy ha meglátunk egy telelő gólyát, azonnal etessük, hordjuk neki a halat vödörben, kész csapatok szerveződnek rá. Ezzel azt üzenjük annak a gólyának, hogy ha itt maradt valamiért, nyilván segítség neki az adott egyednek, viszont teljesen eltompítjuk a természetes túlélési ösztöneiket, ő nem fog pockot keresni, nem fog be nem fagyott vízfelületet keresni, hanem megtanulja, hogy az ember gondoskodik róla, az embertől érkező táplálék, akár műanyag vödörben kitéve, számára ehető, és így az ember jelenléte, az emberek közelsége, akár a hulladék, a gólya nem tesz különbséget a apró hal vödörben, vagy a grill csirke maradék nejlonzacskóban között, ember által kihelyezett táplálék. És így még vonzóbb lesz, és ha ezek a madarak szerencsésen megélik a tavaszt és családot alapítanak, nem azt fogják a fiókáiknak ösztönösen megtanítani a viselkedésükkel, amit a kicsi lemásol, hogy gyerekem, nézd ott az ember, repüljünk fel gyorsan és menjünk el a rétre békázni, hanem azt, hogy nézd gyerekem, ott van a hulladéklerakó, oda járnak az emberek, menjünk ide. Meglátja a szeméttelepen bóklászó társait, és úgy gondolja, hogy ez egy jó hely, ha itt vannak a többiek, szálljunk le. Na most mi ezzel a probléma? Alapvetően, hogyha a gólya emberi intelligenciával rendelkezne, de most itt jegyzem meg, hogy a gólyát behelyettesíthetjük varjúval, hollóval, sirállyal, galambbal, gerlével, veréppel, bármivel. Tehát ha a gólya vagy ezen madarak bármelyike emberi intelligenciával rendelkezne, és megtalálná mondjuk a grill csirke maradékát, akkor ő szépen kicsomagolná, és megenné, ami ehető. Ezzel szemben, mint minden állat, ezek a madarak is úgy cselekszenek, hogy próbálják legyűrni minél hamarabb a falatot, nehogy valaki más elvegye tőle.
Megeszi a zacskót.
Megeszi a zacskót, a csomagolóanyagot, a befőttes gumit, a műanyag darabot, egy kollégámnak például egy felvétele volt, nem emlékszem sajnos a részletekre, ha jól emlékszem, pont egy horgásztó partján eldobott műanyag gumicső darabot nyeldeklő és szerencsésen kiköpő szürkegémről. Siklónak nézhető, ő nem fog gondolkozni rajta, mert mi van, ha mégis sikló, de nem fogja meg, és napokig nem talál táplálékot. De a vadállatok ezen nem gondolkoznak. Egyrészt ösztönös irítség van bennük, hogyha ő valamit nem irítségeszem, túlélési ösztön, de ehhez tudnám talán emberileg a legjobban hasonlítani. Ezt én szereztem, az enyém, én is eszem meg. És ami egy kicsit is hasonlít a táplálék ízére, bizonyos állatoknál illatára, színére, formájára, textúrájára, azt megpróbálják elnyelni. Na most szerencsésebb esetben lenyel pár befőttes gumit vagy nejlonzacskót, és ki fogja köpetelni. Tehát például nálunk, ha a mentőhelyen a baglyok mondjuk színhúst kapnak, és nincs rajta elég köpet, akkor ők az alomszalmából esznek hozzá, hogy tudjanak köpetelni, és kiköpetelik. Tehát ugyanígy, hogyha a gólyák, gázlómadarak, elég szőr, vagy pihe, vagy toll, attól függ, hogy egeret, vagy fagyasztott csibét, patkányt, netán bizonyos fajok, például ölyvek halat is kapnak, és az pikkelyeket is kiköpetelik, vagy ha nincs benne csont, mert mondjuk olyan példán gyenge a kondíciója, szeretném egy kis színhússal hízlalni, minél többet egyen, de ő úgy gondolja, hogy én már pedig köpetelnék. Na ezt megcsinálják egyébként a gólyák is, ha úgy érzik, hogy valamiért némi tisztításra van szükségük, esznek mellé akár az alomból, akár a természetben is nyelhet el növényi rész, bár erre ritkán van szüksége, mert a tápláléknak van emészhetetlen kültakarója, vagy épp belső részei, mint csontozat, bár mondjuk pont a gólyák viszonylag jól megemésztik még a csontokat is, ezért is olyan savas az ürülékük, mindent átemészt és kiürít, kimeszel, hogy így mondjam. Na de, mi a helyzet a műanyaggal? Nem emészhető, de szerencsésebb esetben kiköpetelhető, mert vagy érzi, hogy emészhetetlen, vagy hozzátáplálkozik valamit, és annak a küld vagy bel takarójával együtt kiköpeteli. De bizonyos esetekben, például akár a befőttes gumik vagy nejlonzacskók, nejlondarabkák esetében úgy érzékeli, hogy az nincs is ott, az egy könnyű valami, nem köpeteli ki, nem kemény, nem szúr, nem nyom, nincs rá extrém ingere, hogy ő köpetet képezzen magában, ami ugyan nem tudatos egy emésztő szervi folyamat, de az emésztő rendszert ingerelnie kell annak az ingernek, hogy na ez nem oda való, nem oda illik. A műanyag és a gumi például puha, Nem érzi a szervezete szükségesnek, hogy itt köpet képződjön, de okoz egy hamis jólakottság, egy teltségérzetet is, mert egy puha textúrájú, testmeleget hamar átvevő valami, ha belegondolunk, markoljunk meg egy darab nyers húst, ugyanezt fogjuk tapasztalni, puha, és másodpercek vagy percek alatt átveszi a testünk melegét. Tehát egy hússzerű valami kitölti az úzó gyomrukat, zuzájukat, és nem érzik, ezért szükségesnek ugye, hogy táplálkozzanak, teltek lesznek, na de elkezdenek azért csak éhesek lenni, viszont nem tudnak annyi táplálékot lenyelni és megfelelően kiemészteni, hogy fenntartsák a kondíciójukat.
Ilyenkor, hát ott a gumi.
Ott a gumi, a műanyag, a nejlon és a többi. Viszont ha ki sem tudják köpetelni, ilyenkor képződik az az állapot, hogy fiatal gólya megtalálási helyének mondjuk 10 kilométeres körzetében rendszerint találunk legális vagy illegális szeméttelepet, hulladéklerakót, csont sovány, nem jó kondiban van, hiába eszik, nem tud hízni, mintha az uzája kicsit tapogatva vagy akár közelről nézve ott a tojóhasi részen kitüremkedne, dehidratáltnak, kiszáradtnak tűnik, eszik, de visszahányja, vagy csak forgatja a csőrében a táplálékot, leteszi. Ilyenkor érdemes egy röntgen csinálni, csak a műanyagot nehéz észrevenni még röntgenen is, de ha a gyanú fennáll, és más lehetőség a kezelésére nincsen, jobb ötletünk nincsen, minden életfunkció stimmel, akkor ilyenkor célszerű megnézni műtétileg, vagy akár bármilyen állatorvosi modern eszközzel, hogy az úzájában van-e műanyag, és azt el kell távolítani.
Nyilván nem megy tovább?
Általában beragad. Ha tovább megy, akkor a darabokban a kis ujjnál véknyabb beleket rendszerint el is dugítja, és bélelzáródás, perforációt, bélelhalást okoz, és hamar elhullik, elpusztul a madár. Ha az úzájában van műanyag, most konkrétan itt gólyára gondolunk mondjuk, akkor vagy meg lehet próbálni kiműtetni, és most az a jobb kérdés, hogy utána az úzát hogy lehet úgy összezárni, hogy össze is forjon, de közben táplálkozni is tudjon a madár, tehát tudjon emészteni, kondíciót javítani, növelni, illetve meg lehet próbálni kiköpeteltetni. Sajnálatos módon ugye olyan mélyen van az úzógyomor, hogy nem lehet egyszerűen ledugni valamit a torkán és óvatosan altatásban kihúzigálni belőle. A beleken keresztül még kevesebb esély van rá, tehát ilyenkor mély altatásban műtétileg fel lehet nyitni az úzát, alias az úzógyomrot, és kiszedni.
Ez gyakori te praxisodban?
Szerencsére felénk nem. Tehát nálunk a közelben nincsen érdemi közelségben szeméttelep, nagyon-nagyon ritka. Olyan előfordul, hogy köpetelnek műanyagot, vagy olyat is láttam már, hogy a kis gólya, amikor bekerült, evett, de utána látványosan akár a többi madár részére beszórt zöld takarmány aprítékból, vagy épp az alom szalmából felcsípett, belemosta az itatóba, és lenyelte a nedves almot. Másnap köpetelt, és volt benne befőttes gumidarab, nejlonzacskó csücsök, teljes doboznak a levágott sarka csücske. Tehát ilyen már volt, szerencsére nekem még műtetni nem kellett ilyen madarat, de akár külföldi madármentéssel foglalkozó weboldalaknak a honlap híreiben, akár hébe-hóba egy-egy hazaiban rendszeresen lehet találkozni vele, hogy szemét lerakó hulladéktelep mellett, szeméttelep mellett találni sajnos ilyen madarat, amik az esetek nagy többségében elpusztulnak, mivel mire egy vadmadár már annyira legyengül, hogy meg lehet fogni, ha nem egy sérülés okozza, hanem kondíció, romlás, ott már nagyon nagy problémák vannak, ott már belül is károsodhatott a madár annyira, hogy már még ha azonnal varázsütésre szó szerint kivarázsolnánk belőle ezt a műanyag lerakódást, akkor sem lenne feltétlenül eredményes a úgymond népiesen mondva visszahízlalása.
Köszönöm szépen a beszélgetést Kelemen Tamás egri állatvédőnek. Szerintem azért jó pár elrettentő példát is hallottunk, és ha megszívleljük őket, akkor kevesebbet vagy semmit nem fogunk szemetelni, mert intelligens, rendes ember eleve nem szemetel, a többinek meg tilos.
Pontosan, ez egy nagyon-nagyon frappás mondat, ezt nagyon szeretem, és köszönöm szépen a figyelmet én is.
Beszélgetőtársam tehát Kelemen Tamás volt, Tikovics Ernőt hallották.
Madár. tudod, hogy merre száll. Honnan jönnek, nem tudom, merre mennek, nem tudom. Égre, földre, vízre szállnak, nádba bújnak, nem tudom. Mennyi fényes, szép madár, Isten áldjon, kis húgom. Merre mennek, meg tudom. Fázom, meg se érzem, merre mennek, meg tudom, és ha bírom, elmesélem.
Most Fellém Avet, Baglyok a családban című könyvének 6. része hangzik el, a felolvasó Tóth Levente színművész.
Két jellem. Tudnak-e a baglyok repülni? Noha már csak alig pár hét választott el minket a nyári vakációtól, úgy éreztem az iskolában, hogy 100 évig tart minden nap. A tanterembe behallatszott a homokzátonyok felől a folyó zuhogása, és az orromat a frissen kibomlott nyárfa levelek ragadós édes illata csiklandozta. Iskolán közvetlenül a folyóparton át és a játszóterünk fölött időnként egy-egy csapat vadkacsa repült át nagy hápogással, minthogyha kinevetnének minket, akik bent rostokolunk, mialatt ők szabadon szárnyalhatnak a végtelen préri fölött. Borzasztó volt ez a tétlen üldögélés, különösen, mert folyton azon járt az eszem, hogy mit csinálhatnak otthon a bagoly fiókáim. Tanítás után felpattantam a bicajra, és hajmeresztő sebességgel pedáloztam hazafelé a hídon. Amikor a házunk közelébe értem, harsány huhogással jeleztem huhunak és pityogósnak a jöttömet. Mire becikáztam az udvarunkra, és helyre raktam a biciklit, a két bagoly türelmetlenül topogott fel alá a ketrecben. Gyorsan kinyitottam nekik az ajtót, ők pedig játékra készen döcögtek kifelé, amilyen szaporán csak tudtak. Huhu rendszerint felkapaszkodott egy ócska kerti szék támlájára, ahonnan megpróbált egy vad ugrással átszökkenni a vállamra. Ha elszámította magát, a gyepen kötött ki, jókor az zuttyanással, de ez egy csöppet sem zavarta, visszaugrott a székre, felmászott a támlájára, és addig próbálkozott, amíg el nem jutott a vállamig. Pityogós egészen más természetű volt. Soha nem hitte el, hogy bármit is képes volna megtenni ön erejéből, így hát csak kucorgott a füvön, és addig pityogott, amíg fel nem emeltem a másik vállamra. Azt hiszem, pityogós lelke egyszer s mindenkorra megtört az olajos hordóban, mert a későbbiekben sem mert soha önállóan vállalkozni semmire. Többnyire a két bagolyjal a vállamon mentem el a grundra, ahová a bandánk annak idején szórakozni járt. Ezen a tavaszon is volt egy kedvenc játékunk, a baseball és a foci valamiféle kombinációja, amelyhez egy gumiból készült felfújható strandlabdát használtunk. A labda Murray tulajdonában állt, és amikor mindnyájan hajkurászni kezdtük, Huhu olyan izgalomba jött, hogy ő is csatlakozott hozzánk. Egyszer véletlenül a labda útjába került éppen, amikor valaki belerugott. Huhunak egy időre a lélegzete is elállt. A legközelebbi alkalommal, amikor a labda eléje gurult, ráugrott és jól megkapaszkodott benne mindkét karom készletével. A labda egy sziszegő hangot hallatott és leeresztett. Hú, oda volt a gyönyörűségtől. Mi annál kevésbé, mivel ez volt az egyetlen labdánk. Bruce és Murray kivételével a város minden gyereke tartott egy kicsit a baglyoktól, így hát amikor a vállamon ültek, bárhová mehettem egész Saskatoonba, a hajam szála sem görbült meg. Még a malom környékén uralkodó galeri garázdái is tisztes távolba húzottak tőlem, ha az uhuk velem voltak. Két tigris sem lehetett volna megbízhatóbb testőr. Huhu és Pityogós gyorsan fejlődtek. Pityogós válogatás nélkül mindent befalt, amit eléje tettek, és örökké éhesnek látszott. Huhu annál finnyásabbnak bizonyult. Eleinte kizárólag hamburgert, hideg, sült bélszint, kemény tojást és fügés piskótát volt hajlandó enni. Később bármit elfogyasztott, ami a mi asztalunkról származott, még a zöldségféléket is, a paszternák kivételével, mert azt utálta. Alkalomattán mindkét uhu leereszkedett odáig, hogy nagy kegyesen bekebelezzen egy-egy döglött pockot, amelyet a környékbeli srácok lőttek vagy fogtak nekik csapdával, de igazából nemigen kedvelték a nyers kosztot. Házi bagjaim 3 hónapos korukban, június közepe táján már csak nem teljesen kifejlődtek. Huhu valamivel termetesebb volt Pityogósnál, közel 60 cm magasra nőtt, és szárnyainak fesztávolsága megütötte a 130 cm-t. 3 centis tűhegyes karmuk komoly fegyvert jelentett, jókora horgas csőrüket akár konzervnyitónak is használhatták volna. Pityogós a nagy uhuk tipikus szürkés-barna, feketés-barna mintázatát hordta, de a magas északi alfajhoz tartozó hú-hú-hófehér tollait csak imitt-amott árnyalta néhány fekete folt. Éjszaka akár kísértetnek is bevált volna. A két bagoly azonban kifejlett madár létére sem látszott tudni, hogy mire való a szárnyuk. Mivel mindig csak gyalogolni láttak, valószínűleg azt hitték, hogy ők is gyalogolni kötelesek. Talán ha tudtam volna repülni, ők is jóval hamarabb megtanulták volna ezt a mesterséget, de hát az volt a helyzet, hogy a két uhu mindig azt igyekezett utánozni, amit mi srácok csináltunk. Amikor azt látták, hogy fára mászunk, ők is elkezdtek fára mászni. Kész dili volt nézni, amint huhu felkapaszkodott a magasba. Tudnélik, voltak éppen inkább kapaszkodott, mint mászott. Először felszökkent egy alacsony ágra, aztán a csőre meg a karmai segítségével felhúzta, vonta magát a következőre. A galambjaim sokszor ott keringtek körülötte, és ámultan figyelték, alig hanem budgyantnak nézték. Nem egyszer megesett, hogy az emberek sem tekintették egyébnek. Egy ízben például, amikor Huhu éppen az előkertünkben álló jegenyén kúszott felfelé, egy arra sétáló házaspár megállt a járdán, és tátott szájjal bámulták, mit csinál. Mi a fene esett ebbe a madárba? Kérdezte meg a végül tőlem a férfi. Miért nem repül fel a fa tetejére? Mert nem tud, bácsi, kérem, feleltem illedelmesen. Nem tanultam meg, hogyan kell repülni. A házaspár úgy nézett rám, mintha én is hibbant lennék, és szó nélkül odébb álltak. Halálomig emlékezetes maradt számomra az a nap, amikor Huhu végül mégis szárnyra kelt. A hátsó udvarban álló nyárfára mászott fel, és egy olyan vékony kis ág végére merészkedett ki, ahonnan nem tudott visszakecmeregni. Életemben nem láttam még ilyen boldogtalan baglyot. Ide-oda sasszézott az ág végén, és torka szakadtából hú-hú húzott, hogy menjek már a segítségére, és húzzam ki a pálcból. A nagy ricsajra papa meg mama is kiszaladtak megnézni, mi történt. Hú-hú láttán szabályos nevető görcsöt kaptak, hiszen kihallott már olyan madárról, amelyik nem tud magától lejutni egy fáról. Huhut azonban mindig teljesen kiborította, sőt, vérig sértette, ha az emberek nevetnek rajta. Nagy megbántottságában, no meg éjségében, mivel már vacsora idő volt, Huhu óvatlannál vált. Valamicskével kíjebb sasszézott a kelleténél, és elveszítette az egyensúlyát. Huhu! Víjogott, miközben lefelé bukfencezett az ágak között. Aztán egyszerre csak széttárta a szárnyait, és mire észbe kaptunk, repült, illetve valami repüléshez hasonló mozgást végzett. Mivel eddig még soha nem csinált ilyesmit, most sem fogta fel egészen, mit művel. Igazság szerint Huhu talán még nálunknál is jobban meglepődött a tudományán. Úgy zúdult ki a lombok közül, mint egy rakéta, és nyílegyenesen felém tartott, én azonban félreugrottam, mire ő hirtelen lefékezett, majd nagy sebesen ismét felszárnyalt a levegőbe. Még akkor is huhogott, mint az őrült, amikor fenn a magasban véletlenül rosszul váltott sebességet, hengerbucskázott egyet, és farokkal lefelé rémisztő csattanással lezuttyant a földre. Ekkor már én is a fűben hemperegtem, és a hasamat fogtam a nevetéstől. Mire kidörgöltem szememből a könnyeket, még láttam, amint Huhu felháborodottan becsörtetett a ketrecébe. Úgy megdühödött ránk, hogy egy álló napig a legnagyobb rábeszélésre sem volt hajlandó kijönni közénk. Tudod, Billy, elmélkedett papa a vacsoránál, én azt hiszem, ennek a bagolynak fogalma sincs arról, hogy ő bagoly. Szerintem Huhu embernek tartja magát, a te dolgod, Billy, hogy felvilágosítsd. A helyzet azért jobb volt, mint amilyennek látszott. Huhu végül is remekül megtanult repülni, de sosem szerette a szárnyait használni, vagy tán nem bízott bennük igazán. Akárhova ment, szívesebben járt az apostolok lován. Pityogós viszont sosem sajátította el a repülés művészetét, pedig én igazán mindent elkövettem ennek érdekében. Többször is a levegőbe hajítottam a garázs tetejéről, de ő még egy halvány kísérletet sem tett, valami reménytelen nyögdécseléssel szorosan behunyta a szemét és zuhant lefelé, mint a kő, még a szárnyát sem próbálta megrebbenteni. Pityogós egyszerűen nem hitt abban, hogy tudna repülni. Ez volt vele a baj.
A következő alkalommal a 7. résszel innen folytatjuk Ferlimavet Baglyok a családban című könyvét. Az elhangzott részt Tóth Levente színművész tolmácsolásában hallották. Ezzel mai műsorunk véget ért. Az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Tompos Péter volt. Nevükben is búcsúzom. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. A most elhangzott műsort pénteken 10 óra 30-tól megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Márai Sándor az Imádkozó ember című írását, Szegvári Menyhért, Kronstadti Szent János az Imádságról című írását Kelemen Csaba olvassa fel.
Kronstadti Szent János az imádságról. Az imádság élő víz, amellyel szomjúságát csillapítja a lélek. Az imádság lelki légzés. Amikor imádkozunk, a szent lelket lélegezzük be, mert a szent lélekben imádkozunk. Így minden egyházi imádkozás a szent lélek légzése, lelki levegő a világossággal együtt, lelki tűz, lelki táplálék és lelki ruházat. Amikor imádkozol az Úrhoz, szíved szemeivel nézz magadba. A tulajdon lelkedbe. Az Úr ott van, gondolataidban és szíved igaz rezzüléseiben, de rajta kívül is mindenütt. Közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben. Nem csak az égben és az alvilágban. Az Isten igazság. Ezért imádságomnak igaznak kell lennie, miként az életemnek is. Az Isten világosság. Imádságomat a lélek és a szív világosságából kell felajánlanom. Az Isten tűz. Imádságomnak és életemnek is lángolónak kell lennie. Az Isten szabad. Ezért imádságomban szabadon kell kiöntenem szívemet. Micsoda gazdagsága ez, az emberi léleknek. Imádság által elérhetem az Istennel való egyesülést, és ő nálam időzik. Milyen szépek az imádságaink, de megszoktuk őket. Úgy kellene vennünk, mintha először hallanánk és mondanánk őket. Az imának mindig őszintének és szabadnak kell lennie, nem pedig erőtlennek és gúzsba kötöttnek a megszokástól és az ismétléstől. Legyen az ima a lélek szabad és tudatos kiöntése Isten színe előtt. Mert Isten állandó odafordulást vár tőlünk az imában, hogy mivel elvadultunk és elfordultunk tőle, magához vonjon, megtisztítson, és átöleljen szeretetével. Hiszen így tesznek a jó szülők is, rossz útra tér gyermekeikkel. Hamar meghallja Isten két vagy három ember közös imáját, akik szívből együtt imádkoznak. Ez tapasztalati tény. Imádságod közben ne figyelj az ellenség kísértésére, hanem helyezd szívedet szilárdan az ima szavaiba, azzal a bizonyossággal, hogy azokban a Szentlélek kincsei vannak elrejtve. Az igazságosság, a világosság, az élő tűz, a bűnök bocsánata, a szív békéje és öröme, élet és üdvösség. Imádság idején higgyed szilárdan, hogy minden gondolatod, minden szavad valósággá válhat, mert Istennél semmi sem lehetetlen. És ügyelj a szavakra, mert értékük van. Minden hiába való szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján. Ha valaki imádság alatt erőtlenné válna, lélekben és testben gyöngének érezné magát, és álom környékezné, tegye fel magának a kérdést. Kivel társalogsz, én lelkem? És ha felidézi magában az Úr képét, összeszedi magát, és könnyek között újra kezdheti imádságát. Ha nem mersz magasrangú emberekkel figyelmetlenül, szórakozottan beszélni, nehogy megsértsd őket, hogyan merészelsz az Úr előtt unottan és hanyagul szólni? Egyetlen alkalmat se szalasszatok el, hogy imádkozzatok másokért. Az Úr gyönyörködve tekint szeretetünk imájára. Ezen felül a másokért mondott ima magának az imádkozónak is hasznos, mert megszilárdítja a hitet, a reménységet, az Istenbe vetett bizalmat, és eltölt bennünket szeretettel Isten és a fele barát iránt. Tudd, hogy neked is kötelességed imádkozni az elhunytak lelkéért, nem csak a papoknak. Nagy súllyal esik latba az Úr előtt a hit és a szeretet imája az elhunytakért.
Márai Sándor, az imádkozó ember. A legerősebb kép, melyet keletről elhoz magával az európai utas, az imádkozó ember képe. Délben, este, nagyforgalmú tereken, szabad mezőkön, a vonat mellett a földeken, térdre esik egy ember, földig hajtja homlokát, két kardját keresztbe fonja mellén, és imádkozik. Mellette vasút rohan el, és gépkocsik. Néha egy kirakattal szemben térdel, vagy egy utca torkolatában, amely semmiben sem különbözik a mi európai utcáink képétől. Mindaz, amiből mi idehaza nagyvásárt csinálunk, ez az egész villanyfényes és tülkös civilizáció, amivel mi olyan nagyra vagyunk, természetes nekik. Fölvették és használják. Szemrebbenés és csodálkozás nélkül. Ami az ő életükben ezen felül többlet, az a nagy erő, veszedelem, s lényege az egész veszedelmesen bonyolult kérdéscsoportnak, ami kelet és nyugat érdekeit ketté választja, az imádkozó ember. Sokszor néztem az imádkozó embert. Minden méltóságon túl, amivel a vallási gyakorlatot végzik, van bennük, van a vallásos cselekményben valami szemérmetlen. Ezt csak én érzem így, ők nem. Van valami szemérmetlen ebben az odatérdeplésben egy nyilvános, modern utcán, az én számomra van valami lehetetlenül nyilvános benne, valami megalázó és őszintétlen. De az ő számukra ez a legegyszerűbb, legtermészetesebb és legőszintébb mozdulata az életnek. A nyugati ember jelképe ma a rohanó ember, ahogyan valamikor a könyvet tartó ember volt. A keleti ember jelképe az imádkozó ember. Döbbenettel nézem Kairó utca sarkain az imádkozó embert. Érzem erejét és a veszedelmet, mely a képből árad. Nem lát, nem hall, nincs pillantása számomra, nincs pillantása a kairói utca a zörgő villamosok és hörgő gépkocsik iránt. Lassan meghajtja derekát, homloka érinti a földet. Szeme átnéz az embereken, füle süket. Az emberek kitérnek előle. Senki nem néz rá. Egy arab imádkozik. A nyugati ember, aki az imádsággal, ha tud még, elvonul a többiek szeme elől, nyugtalanul áll meg a térdeplő keleti hívő előtt. Az imádkozó embernek van valamije, amit a nyugati ember kezd nélkülözni. A keleti embernek van föltétlen hite. A nyugati embernek vannak megismerései és kételjei. A keleti embernek van istene. A nyugati embernek, aki Ázsiából kapta az isteneit, legtöbbször és legfeljebb csak felekezete van. Reggel átmegyek a titokzatos jeruzsálemi Omár mecset hűvös oszlopsorain. A mecset egyik sarkában egy tucat berberasszony ül és imádkoznak. Az egyik előénekli a szúrát, a többiek halkan, ütemesen mondják utána. Kis távolságból olyan az egész, mint gépiesen vezényelt ütemes jajongás. Egy szikla mellett állok, hallgatom a jajongást a hűvös homályban, és egyszerre megértem, hogy ez a szikla az, melyen emberek százmillióinak fanatikus vak és fekete hite felépült. S megértem, hogy nekünk, nyugatiaknak nincsen már ilyen sziklánk, melyen várat építsünk, egy kegyetlen, tiszta és hideg hit erődjét. Ez a szikla az Omár mecset közepén a Mohamedán világ titokzatos sziklája, szent, mint Mekkában a Kába köve, félelmes és olyan öreg, mint a föld és az emberiség. Ez a szikla az áldozati szikla, ahol Ábrahám föl akarta áldozni Izsákot az Úrnak. És ez a szikla Mohamed sziklája, ahonnan a prófétát mennybe röpítette Burak, a táltos paripa. Ez az elkerített sárga sziklatömb itt a mecset közepén, a szentek szentje, a titok és a vár. A kimondhatatlan nevű Isten névjegyét vésték a sziklába. Ahol a frigyszekrény állott, ez a pontja a földnek, ahonnan titokzatos és bonyolult hitek magvait szórták szét próféták a világba. Ha egyszer elindul a harc kelet és nyugat, vallás és civilizáció között, ezen a sziklán emeli fel Mohamed kardját az új próféta. Ha ebben a mecsetben egyszer elordítják Allah és Mohamed nevét, akkor Európa meg fog tanulni újra imádkozni. Az imádkozó ember. Láttam őt a szabadban és templomaiban, körmenetben és magányosan, hallottam jajongani derviseit, és igézettel bámultam a néma és szigorú elfeledkezést, amint elválik a világtól és Isten színe elé lép két villamos kocsi között. Láttam imádkozni őket az egyszerű és tiszta templomokban, melyek legtöbbször egészen dísztelenek és józanok, mint a vallás törvényei, melyet a szószékről hirdetnek bennük. Ennek az épületnek, az Omár mecsetnek és Mohamed tanának stílusában nincsen semmi bonyodalom. Az imádkozó ember keleten leveti saruját, mikor Isten színe elé lép. Én, aki papucsban és elméletekkel lelkemben állok Ábrahám sziklája előtt, iparkodom feltűnés nélkül kitérni az útjából, ahová úgysem követhetem. 1927.
Elhangzott Márai Sándor az Imádkozó ember című írás a Szegvári Menyhért előadásában, valamint Kronstadti Szent János az Imádságról című írása Kelemen Csaba előadásában. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szentéletű emberek.
Billiárd Szent Júlia emléknapja. 1751. július 12-én született. Szülei szegény kis parasztok voltak. Nagybátyja jó voltából végezte el elemi iskoláit. Kiemelkedő vallásossága miatt már 9 éves korában első áldozó lehetett, ami nagy kivétel volt abban az időben. 16 éves korában kemény mezei munkát végez szülei csődbe jutása miatt. 27 éves, amikor mindkét lába lebénult. Súlyos betegségét rendkívüli türelemmel viselte el. Megkapta azt a nagy kiváltságot is, hogy naponta áldozhasson. Ágya köré gyűjtötte a környék gyermekseregét, és hitoktatta őket. 20 évig volt béna. Lelki atya meghagyta neki, hogy kezdjen kilencedet Jézus szentséges szíve tiszteletére. 5. nap, ami a Szent Szív hónapja, vagyis június első péntekére esett, az atya így szólt hozzá. Tisztelendő anya, ha van hite, tegyen egy lépést a Szent Szívben bízva. Nyomban fölkelt, és egyik lábát a másik elé tette. Még egyszer, ez is ment. A harmadikat is. Júlia engedelmeskedett. Elég, mondta a pap, és együtt mentek hálát adni az Úr Jézusnak a nagy csodáért. Bárcsak mi is meg tudnánk tenni Jézus szívének nagy szeretetéért azt a bizonyos első lépést, akkor a többi milyen könnyen menne. További életét is egészen Istennek szentelte. A püspök beleegyezésével megalapította a mi asszonyunkról nevezett testvérek rendjét. A testvérek az árva gyermekek oktatására szentelik életüket, s bár az alapítás megvalósult betegségében, a csodás gyógyulása előtt, most még inkább kiteljesedik. Iskolákat szerveznek, ingyenes oktatást vezetnek be, árvaházakat és tanítóképzőket alapítanak. különösen tisztelte nővéreivel együtt Jézus és Mária szent szívét. Rendje hamarosan elterjedt és továbbfejlődött. Ő is részesedett az emberi áskálódás, kicsinyeskedés szórásaiból, olyannyira, hogy elhagyta egyházmegyéjét. 1816. április 8-án halt meg a Magnifikát szavaival az ajkán. 1906-ban boldoggá, 1969-ben, június 22-én szentté avatták. Az életszentség útját járta Torma Kálmán. Magyar testvérünkre emlékezzünk a mai napon. Jezsuita pap volt, aki hősi fokon élte meg hitét és szeretetét. 1914-ben született, és 1937-ben halt meg. Pécsi diákként hatodikos gimnazista korában írta füzete elejére. Hol találjuk meg Krisztust? A szenvedésben és minden helyen. Tehát nekünk nem csak az életet kell az Úrnak visszaadnunk, hanem egy szép, pompás, napsugaras palotát kell építenünk az időpercek tégláiból, mészéből és habarcsából. Amikor a jezsuita rendbe lép, ez lesz az életelve. Fele barátaimban Krisztust látom, elöljáróimban ugyancsak őt. Szeressük egymást, mert egy a hivatás. Krisztus ártatlan volt és szenvedett. Mária szeplőtelen volt és szenvedett. Nem lehet Istenhez közel jutni csak a kereszt által. A tövis koszorú a mi koronánk. Gondolataiból egy keveset. Életem központja a kápolna, az eukarisztia. Ha fáj valami, ha félre értenek, ha rossz indulattal vannak irántad, ha nem értenek meg, ha nehéz a közös élet, az önmegtagadások, az önsanyargatás, a megalázkodás, menj a tabernákulum elé, és ott panaszold el. Hidd el, meggyógyul a szíved. Másik írása. Kiben bíznék, ha nem az Úr Jézusban, amikor minden külső földi vigasz hiányában vagyok? Azt hiszik az emberek, hogy most vagyok leginkább egyedül, pedig most van legközelebb hozzám az Isten. A budakeszi temetőben van eltemetve, sírján ez a felirat áll. A kereszt szilárd fa, jól lehet abba belekapaszkodni. Csak 23 évet élt, de ez elég volt arra, hogy megszerezze vele az örökké valóságot. Ismertetésünket második Rákóczi Ferenc szép imájával fejezzük be. Győzhetetlen én kőszálom, védelmezőm és kővárom, a keresztfán drága árom, oltalmamat tőled várom. Sebeidnek nagy voltáért, engedj kedves áldozatért, drága szép piros véredért, kit kiöntél e világért. Írégyimet zabolázd meg, szándékukban tartóztasd meg, szegény fejem koronázd meg, menjen földön boldogítsd meg. Életemet ostromolják, feszítsd meg őt, azt kiáltják, mint gyilkosok azt kívánják, és véremet szomjú hozzák. Reád bíztam ez ügyemet, én Jézusom, én lelkemet, megepedett bús szívemet, szegény, árva, bús fejemet. Tanuljuk meg második Rákóczi Ferenctől, hogy mi is mindig bízzunk Istenben, minden helyen, minden időben, minden körülmények között.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Kedves hallgatóink!